Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Írva található a soron következő ígerészben, Sámuel első könyve 24. fejezetében, kiemelten a 6. és a 7. versekben. Isten igéjének felolvasását és annak magyarázatát, az igehirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ezután elvonult onnan Dávid, és Én-Gedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én-Gedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul 3000 válogatott embert Izraelből, s elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zergé kősziklájánál. Amikor eljutott a juhakolhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang, ahova bement Saul, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Akkor ezt mondták az emberei Dávidnak. Na nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban közben megindult a szíve. Miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg engem az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el, az én uram, az Úr királya fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje őt. Így beszélte le Dávid embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul király pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul király után. Uram király! Saul hátra tekintett. Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz, Uram király, az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy én a vesztedre török? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és azt mondtam, nem emelek kezet az én Uramra, mert az Úr fölkentje őt. Nézd csak, királyom, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened. És nem vétkeztem ellened, bár te vadászol rám, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk. Az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogyan az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát? Vagy egy árvaból hát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Amikor befejezte Dávid, Saul királyhoz intézett szavait, megkérdezte Saul: a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak: te igazabb vagy, mint én, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most megmondtad nekem, hogy milyen jót tettél velem, amikor kezedbe adott az Úr, és mégsem gyilkoltál meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e azt útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert én magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak. Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a Sziklavárba. A 6.-7. verseket még egyszer olvasom. Dávidnak azonban megindult a szíve. Miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek: mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk Sámuel első könyvének magyarázatát. Örök élet vasárnapján vagyunk együtt az egyházi év rendje szerint. Ez a vasárnap az advent első vasárnapját megelőző vasárnap. És örök élet vasárnapján úgy készít bennünket advent idejére és az ünnepekre, ami Urunk, hogy keresztény hitünk leglényegesebb üzenetére mutat rá. Nem lesz könnyű a mai ige gondolat menetét végigjárni. Nehéz lesz. Ezért kérjük Isten szent lelkét, és én magam is kérem az Isten lelkének erejét, hogy röviden, tömören, világosan tudjak szólni arról a fontos üzenetről, amit a felolvasott ige szakaszon keresztül az Úr rám bízott, hogy továbbadjam a gyülekezetnek. Először is a mai igében látjuk Isten ellenségének a gonosznak hatalmát, és azt, hogy a gonosz miként munkál ebben a világban. Ez a téma már önmagában egy nehéz téma, de szólni kell róla, mert az ige konkrétan érinti ezt a területet. Először is Isten ellensége, a gonosz hatalma úgy munkál, hogy a gonosz mindig újra kezdi. Nincs vége a próbálkozásnak, embereket használ, és mindannyian megszállottak vagyunk, amíg Jézus Krisztus be nem fogadtuk az életünkbe. Újra és újra próbálkozik. Ahogy itt látjuk, hogy azzal végződött egy héttel ezelőtt az igemagyarázat, hogy Saul kénytelen volt felhagyni egy időre Dávid üldözésével, mert a filiszteusok betörtek az országba, haza kellett mennie, védeni kellett az országát. És amikor haza parancsolta a filiszteusokat, akkor újból kezdte Dávid üldözését. És tudjuk azt is, akik ismerik a Szentírást, a további fejezeteket, hogy a mai figyelmeztetés, a mai lecke sem volt elég Saul királynak, a már Isten által elvetett, de még regnáló királynak, és ezek után is újra kezdte. Ez a gonosz taktikája, természete újra kezdeti velünk, újból és újból, mert emberi erővel, emberileg a gonoszt nem lehet meggyőzni, és nem lehet legyőzni. Ezt úgy szoktuk volt megfogalmazni, hogy értsük, hogy bizonyos emberekre azt mondjuk, hagyjad békén, ne vitatkozz vele. Őt már, elnézést a kifejezésért, de így hangzik, őt már a büdös életben nem fogod meggyőzni. És igen, vannak ilyen emberek, vannak ilyen helyzetek, ahol nincs értelme vitatkozni. Mert hatalmasabb erők munkálnak, és emberi erővel nem lehet meggyőzni, nem lehet legyőzni a gonosz munkáját. Ne felejtsük el Jézus Krisztus szavát, hogy nem test és vér ellen, nem emberek ellen, igazából nem egymás ellen van nekünk tusakodásunk, konfliktusaink, hanem a gonosz hatalma ellen mindenek előtt. Tehát a gonosz újra kezdi. Újra és újra. És arányt tévesztett velünk. Hát nevetséges, kedves testvéreim, utal rá az ige, hogy Saul, amikor újrakezdi Dávid üldözését, akkor 3000 emberrel indul Dávid maroknyi csapata ellen. Szóvá is teszi Dávid, amikor párbeszédbe elegyednek, hogy egy döglött kutya és egy bolha ellen ekkora sereggel érkezel. Mi értelme ennek? Újrakezdi, és arányt tévesztett velünk. Felnagyítja a bizalmatlanságot, a gyanakvást, a félelmet, az indulatot, a problémát, a konfliktust, hergel, elmérgesíti a helyzetet, egészen az elhordozhatatlan állapotig. Ez a hergelés, ez a felnagyítás, ez a gonosz rendkívüli taktikája. Bizony az a megoldás, kedves testvéreim, hogy vannak olyan témák, amikről nem beszélünk. Nem beszélünk, mert azzal csak belehergelődünk a problémába, és egyre inkább felnagyítjuk, dagasztjuk a problémát, míg az számunkra elhordozhatatlan nagyságúvá, ördögivé válik. A családban is van olyan téma, feleségemmel együtt megbeszéltük, hogy erről a kérdésről nem beszélünk soha. Nem hergeljük egymást, mert abban a pillanatban ott van az Isten ellensége, és elvégzi ezt az aránytalan, arányosítási, hergelési folyamatot. Újra kezdi, és hergel. De ami a legdöbbenetesebb munkája, megdöbbentő, amit Saul esetében látunk, hogy Isten akarata, Isten felismert akarata ellen fordít bennünket. Ha figyelmesen hallgattátok az ige szakaszt, akkor egyértelműen kiderül, hogy Saul király pontosan tudta Isten akaratát. Pontosan tudta, hogy őt elvetette az Isten, és hogy az ő választotja a királyságot illetően Dávid, őt fogja győzelemre vezetni. Pontosan tudta Isten akaratát. Ismerte, elfogadta, most meg is fogalmazza, és mégis ennek ellenére, hogy ismeri, tudatosan Isten akarata ellen dolgozik. Azt mondják a teológusok, nem én, a nagy biblia szakértők, hogy valójában ez az a bűn, amiről Jézus Krisztus azt mondja, hogy a Szentlélek káromlás bűne. nem folytatom tovább, hogy mi ennek a következménye, de itt döbbenetes mélységeket látunk. Az Isten irgalmazzon nekünk, és hiszem, hogy ezt a harmadikat nem követi el egyikünk sem, mert kegyelem alatt vagyunk, de bizony a másik kettő kísértése, és még lehetne folytatni a sort, folyamatosan ott ólálkodik körülöttünk. De váltsunk témát. Lépjünk egy fokkal tovább, egy fokkal feljebb. Tegyük fel azt a gyakorlati kérdést a mai alapján, hogy mit tehetünk az Isten ellensége a gonosz előbb részletezett taktikázásai ellen. Saul után keresse a választ, figyeljünk Dávidra. Mit tesz Dávid? Gyönyörű ebben a helyzetben, mikor már belefáradhatott volna, már elege lehetett volna, folyamatosan az életére tör Saul király. És a 7. versben egy mini gyönyörűséges könyörgést, imádságot fogalmaz meg. Ments meg, Uram, engem! Imádkozik Dávid ebben a helyzetben, és a leglényegesebbet fogalmazza meg könyörgésében. Isten színe előtt, a hatalmas, mindenható Istenhez fordulva, ments meg, Uram, engem, mert ott az alkalom, mert ott vannak a barátok, és a barátok igékre hivatkozva, meg Isten akaratára hivatkozva azt mondják, amikor Saul bejön a barlangba, a szükségét végezve, hogy na, most Isten előkészítette az alkalmat, meg van írva a Zsoltárban, hogy az ellenségedet a kezébe adjam, most itt van a kezedben az ellenséged, sújts le rá, húzd elő a kardodat. Itt van az alkalom, élj vele, és Dávid már kihúzza a hüvelyéből a kardját, és le is vágja Saul ruhájának a szélét, a szegélyét, a bojtját. De elmondja az imádságot, ments meg, Uram, engem! Ments meg, Uram, engem attól, hogy a saját kezembe vegyem a sorsom intézését, és kivegyem a te kezedből, és átadjam a gonosz kezébe, hogy éljek olyan alkalmakkal, amit nem te készítettél el. Ugye ismerjük ezt, ott az alkalom, minden passzol, csald meg, idd meg, fúrd meg, bántsd meg, öld meg, átvitt értelemben is lehetne sorolni. Imádkozik, ments meg, Uram, engem, hogy nehogy hitetlenül kivegyem a te kezedből az események intézését. Hogy át ne adjam a gonosznak, hogy ne úgy viselkedjek, hogy a közmondás mondja, hogy segíts magadon, majd az Isten is megsegít, és ebből az imádságból, Isten félelemből, jaj, de tetszett az igében, tisztelet fakad. Tisztelet. Nem emelek kezet az Úr még hivatalban lévő felkent. Tisztelet a felsőbbség felé. Bárki van bármiféle hatalmon, majd őt az Isten megítéli. De a mi feladatunk a tisztelet. Gondoljuk át ezt jól, kedves testvéreim. Tisztelet az Isten félelemből. Róma 13-ban is meg van fogalmazva. Nem emelek kezet az Úr felkentjére. Tisztelet, mint királynak, mint felsőbbségnek, és tisztelet, mint embernek. Hát képzeljük magunk elé a jelenetet, ahogy Saul király szükségét végzi a barlangban. Minden nyomorúsága, szállandósága, kiszolgáltatottsága látszik ott ennek az embernek, aki egyébként olyan labilis, láttuk ebben a fejezetben, hogy egyszer erőt fitoktat, utána pedig elkezd sírni, és könnyekre fakad. És mégis tiszteli benne az Úr felkentjét, Dávid, és tiszteli benne az embert, a szállandó, elbukott embertársát, fele barátját, mert az Isten félelemből ez a tisztelet fakad, az imádságos lelkületből ez a tisztelet fakadhat egyedül. A Lukács 18 elején olvassuk, Jézus Krisztus mondja a hamis bíróról, hogy Isten nem félt, embert nem tisztel, de aki Istent fél, az embert tisztel. És az imádságos tiszteletből irgalom fakad, kedves testvéreim. Irgalom terem gyümölcsöt. Megdobogtatta a szívemet az a jelenet. Hát ez a Krisztus követésnek a lényege etikai értelemben, a keresztény etika lényege, a cselekvéstan. Imádkozó tisztelettel irgalmas vagyok a másikhoz. Milyen egyszerűen írja le a Szentíró, hogy megesett rajta a szíve. Megesik egymáson a szívünk. Ebben a kemény farkas törvényekkel teli világban megesett rajta a szíve, és nem emelt rá kezet. Hányszor emelünk egymásra kezet? Nem csak szó szerinti értelemben. És hozzáteszi abban a párbeszédben, hogy látod az én lelkiállapotomat, hogy jó indulattal vagyok irányodba, annak ellenére, hogy te vadászol rám és az életemre törsz, és én ennek ellenére irgalmas vagyok hozzád, vállalni a krisztusi irgalmasságnak azt a kockázatát, amit úgy fogalmaznak meg, hogy minden jó tett előbb-utóbb elnyeri méltó büntetését. Igen, ebben a világban így van. Visszaélnek a szeretettel. És ennek ellenére imádságos tisztelettel irgalmasan bánni egymással. Megesett a szíve rajta, nem emelt kezet rá, és megfogalmazta a lényeget, mert az Úri a bosszú állás, ő majd, ha kell, megfizet, az Isten majd igazságot szolgáltat közöttünk. Láttuk a gonosz munkáját, taktikáit, és ezzel szemben Saul után Dávidra tekintve világosan látjuk azt, hogy mit tehetünk, mit tehetnénk mi, hívő emberek, Krisztus követők, Isten népe, látható egyháza, a kereszténység a gonosz ellenében. De ez az Isten félelemből, imádságos tiszteletből fakadó irgalom, ez nem magától működik belőlünk, hanem felülről adatik ajándékban. Mi erre nem vagyunk képesek saját erőből, saját bölcsességből, és itt a lényeg, és ez a legfontosabb üzenet, és ez az evangélium, hogy csak akkor vagyunk képesek erre, amit eddig felsoroltam, végigdadogtam, ha a mi Urunk Jézus Krisztus megszabadított bennünket. Ha Isten megváltó, mindenható, szeretet hatalma Jézus Krisztuson keresztül újjá szül bennünket, és úrrá lesz az életünkön. Mert Isten megváltó, mindenható szeretet hatalma ő benne öltött testet. Abban a Jézus Krisztusban, hadd fogalmazzak világosan, aki mindent, Isten mindenható, megváltó kezébe tett, és semmit nem vett át lényegi dolgokban a saját kezébe, és semmit nem adott át a gonosznak. Ez a mi megváltásunknak a titka, ez a mi szabadulásunknak a titka. Jézus Krisztus által, Isten megváltó, szabadító kegyelme által lehetséges, hogy mi is imádságos, tisztelő, irgalmas szeretettel forgolódjunk egymás között. Egyébként elbukunk. Jövel Szentlélek, Úristen! Jézus Krisztus, Jöjj közénk, szőj újjá bennünket, igazíts meg, vezess bennünket a megszentelődés útján, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Egyszerűbben fogalmazok. Űzd ki belőlünk a gonoszt! A szabadítás exorcizmus, igazából ördögűzés, mert egyedül az Isten az, aki hatalmasabb a gonosznál, minket ő legyőz. Tisztíts meg bennünket! Űzd ki belőlünk a gonoszt! Na, még egyszerűbben mondom. Tudjátok, az a kérdés, testvéreim, hogy ki az Úr? Szlengben mondom, hogy ki a főnök? Ki a főnök az életedben? Ki a főnök a házasságodban, a családodban, a gyermeknevelésedben, a munkahelyi viszonyulásaidban, gyülekezetünkben, egyházunkban, a kereszténységben, a társadalomban, a közéletben? Ki a főnök? Az a láthatatlan hóhér, a főnök, aki a kélyes vacsorát odahozza, és egyedül ő tudja, hogy holnap lesz a kivégzés, vagy az amnesztiát nekünk ajándékozó igaz bíró, aki Jézus Krisztusban könyörült rajtunk. Uralomváltásról van szó. Ez az alapvető kérdés. Ki a főnök? Urunk Jézus Krisztus, jöjj, szabadíts meg bennünket, hogy mi imádságos tisztelettel irgalmasak lehessünk, és felvehessük a harcot a gonosz ellenében. Tegnap egy kedves gyülekezeti tagunk egy házaspár meghívására részt vettünk a Veszprém Arénában, Madách Színház produkcióját néztük meg, Jézus Krisztus Szupersztár címmel. Nagyon köszönjük nekik, hogy meghívtak bennünket, hatalmas élmény volt, utána megbeszéltük. Tehát velük egyeztetve mondom, amit most mondok, és azért mondom, mert ide illik. Az eneszerző Weber azt mondta, hogy megzenésítette Jézus történetét egy musicalben, mert hogy ez egy remek sztori. Valóban remek sztori. Valóban zseniális és remek a zene. Profi volt az előadás, amit láttunk. És ha akarnám, nagyon akarnám, még az evangéliumot is belemagyarázhatnám. De nem tudom, nem tehetem, nem akarom. Mert az egész olyan volt, és ez nem a művészetnek, nem a produkciónak szól, minden tiszteletem, hanem az egész műnek, amivel ma tele van a világ, és amit ma úgy hívunk, hogy szuper szemét. Vagyis, kedves testvéreim, meghívnak bennünket egy lakomára, a hidegből a meleg lakodalmi térbe, és a meleg gazdag leves helyett adnak nekünk üres hideg vizet. Az profi, tiszta ásványvíz, de nem meleg gazdag leves, és a többi fogás is elmarad. Vagyis pont a lényeg hiányzott, és testvéreim, ez a baj, ez a probléma a kereszténységgel, hogy a kereszténység, a megváltás, a feltámadás, a váltságáldozat, az örök élet, az újjászületés csodáját, azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, csak ezt a lényeget nem hiszi és nem adja tovább. És lesz belőle szabadítás helyett szupersztár, egy remek sztori, egy profi produkció, és ha e felé megy el az egyház, akkor végünk van. De hiszem. Hiszem, hogy nem így lesz. Mert hiszem, hogy Isten kegyelmesebb, mert hiszem, hogy Isten nem hagyja az ő ügyét, mert ígérte igényen keresztül, hogy a Heidelbergi K.T. megfogalmazta, hogy a világ kezdetétől fogva annak végéig megtartja az ő népét. Velünk az Isten. Áldott legyen ő, hogy meghalt, feltámadott, hogy Isten megváltó mindenható szeretet kezébe tett mindent, egész életünket, hogy mi imádságos, egymás tisztelő irgalommal felvehessük a világban a gonosszal szemben a harcot, és győztesen megérkezhessünk ő hozzá. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Élő Istenünk, egyetlen mondatban előtted leborulva szeretnénk imádkozni, megköszönni azt, hogy Jézus Krisztusban te megváltottál, újjászültél bennünket, és minket a gonosznak minden hatalmától megszabadítottál. És megőrzöl bennünket az imádságos tisztelő irgalomra, az örök életre és az üdvösségre. Köszönjük, hogy ebből a bizonyosságból fakad életünknek értelme, minden örömünk, reménységünk, szolgálatunk, és a te egyházadnak jövője is, minden nyomorúsága ellenére is. Köszönjük, hogy ezzel az örömhírrel bocsátasz el bennünket. Hadd mondjunk közben járó könyörgést egymásért, a ránk bízottakért, házasságunkért, ha egyedül vagyunk, lelki testvéreinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, gyülekezetünkért, a kereszténység ügyéért, népünkért, a teremtett világ mindenségért, a betegekért, a nélkülözőkért, a szenvedőkért, és azokért is, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. Irgalommal megszántál minket, attól, hogy mi is irgalmasak lehessünk. Te általad, te benned. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért élő Istenünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.